az ember a paradicsomba jusson, van valami nehéz ebben?
Hát nagyon sok, tehát engedelmeskedni kell az Isten akaratának, de Isten parancsai, az megvan, hogy mit kell csinálni, hát az iszlám, az törvényvallás. Nem csak az, hanem reggel, amikor az ember föl kell, mit kell mondani. Tehát az abszolút, tehát az iszlámban az emberi élet megszentelése alapvető dolog, és ugyanúgy, mint a zsidóságban, minden törvényvallásban így van, és le van írva, minden szabályozva van. Tehát WC-be belépni csak bal lábbal szabad, meg egészen számunkra komikus szabályrendszer van, tehát minden. És nem akarok ebben, nem lehet belemenni, mert nem lenne vége.
És szóval hogy az alaptalan problémával az, hogy tudnak beszélni, tehát hogy az embernek szüksége van, Istenre szüksége van az igazságra, az igazságra.
Hát
az... Szóval, hogy
hát ők ezzel ebben élnek.
Nem be lehet tartani egy vallásos értékletet, be lehet tartani szép dolgokat, tehát az ember nem lesz jobb, tehát hogy ezt azért nem tudja
kiszteni. Jobb lesz. Jaj, az nagyon, ebben magad nagyon téved. Olyan jó emberek, most szó szerint jó emberek vannak közül. Szóval azért az iszlám társadalom sokkal különböző keresztjén. Szóval ez úgy mellesleg, mint aki két évet lehúzta.
De...
Jaj, várjon, ez... Jaj.
Ez ilyen alapvető
dolgok, ami
azért van, mert Jézus meghalt.
Ez nagyon szép, ez figyelj.
Tehát, hogy ez hogy lehet átírni,
hát ez nem tudja, ez...
De az egy idő után ez lebukik. Hogy az nagyon kitartóan kell súlykolni
valamit. Egyáltalán biztos, hogy lebukik. Ebbe egy téved, de... Nem, nemesítő. Tehát az iszlám vallás gyakorlata nemessé teszi és jóvá teszi az embereket, akik azt vallják. Én ismertem olyan arabokat, aki... Volt egy nagyon kegyes öreg muzulmán a kollégiumban szemben, ott vásároltam mindig, mert még az államilag fenntartott üzletnél is olcsóbb volt nála minden. És kérdeztem az öreget, hogy hát hogy tud megélni? Írtó szegény öreg bácsi volt. Sose zárta be az üzletét. Érti? Egy ilyen fakallantyú volt, amelyik az ajtót csukta. És akkor, amikor bezárt este, akkor a kalantyút rá fordítottad, azt lehetett venni, be lehetett menni, és ott voltak a dolgai. És mondtam, hát nem zárja be. Jóban voltam az öregem, már fél évig nála vásárolt, amíg beszélgettem sokat. És azt mondja, hát azt mondja, Úristen őrzi az ő üzletét. Hát hogy képzeled? És mert az arabok nem rabló nép, tehát kétségtelen, hogy nem bántanak, senki nem nyúlnak a másik dolgához, kollégiumban is. Pénzt ki lehetett hagyni az asztalon, zárt, lemasználtunk, mert nem volt kulcs, semmi nem volt. És sose loptak el semmit tőlem, tehát ők nem lopnak, meg tisztességesek ilyesmi dolgokban. Megvan a negatív tulajdonság nekik is, azt is megismer az ember, de nos, az öreg az nem zárkózott, és minden, és azt mondta, hogy az Úristen neki mindig eleget ad, és ő teljesen elégedett, ő neki nem kell azért a rist, nem tudom, 50 kurussal drágában adni, hogy meg tudjon élni, és sokan vásároltak nála emiatt, mert olcsó is volt, és szerették, én is szívből szerettem az öreget, nagyon szerettem az öreg bácsit, mert jó ember volt, igazi jó ember. Igen?
Két kérdésem lenne, az egyik az, már itt szóba jön. Jelen szerint náluk ez a fogalom, hogy tehát két fogalom nem létezik, a lélek halhatatlansága és az újjászületés. Vagy létezik?
A lélek halhatatlansága természetesen, tehát az ugyanúgy nálunk, az nem más. Az létezik.
Jó.
Na most a másik az mi volt? Hogy
újjászületés.
Az újjászületés az egy nehezebb kérdés, ugyanis ő náluk az a fajta, tehát hogy mondjam, a megtérés náluk, már keresztény gondolkodásban is az lenne, visszatérés. Tehát nem oda megyek, ahol még sosem voltam, hanem oda térek vissza, ahol már voltam, de elkoboroltam onnan. Érdik? Tehát az Istenhez való visszatérés. Na most ezért nincs újjászületés abban az értelemben, nova kreatúra, tehát új teremtés az, ebben az értelemben nincs. De az eredeti bevaló visszatérés, az Istenhez való visszatérés. Ez egy nehéz kérdés a keresztény teológiában is, hogy hol születik az ember az Istentől mérhetetlen távolságra. Én olvastam evangelizációkat, nem akarom a szerzők nevét megnevezni. Az Istentől messze távolságra születünk. Én nem tudom, a Bibliában nem ezek a képek szerepelnek. mint az atyai házból indult volna el a tékozló fiú, nem? Nem a végtelen távolságban az Isten. Tehát vannak hamis képek jelenleg a keresztény tanulmányban, hogy gond nélkül mondanak, és végig se gondolják, hogy ez egy hit mélyítő alkalom. Hát, a Bibliában olvasnak a hitről, ott az sose mély. Az az mindig pozitív kiterjedés. Urum, Uram, növeld a mi hitünket, el ne fogyatkozzék a te hitet. Tehát a kép is idegen a hit, a keresztény hitfoglalom, a Biblia hitfoglalomtól, értik? De használjuk gond nélkül. Hát jó lelkészek, persze időnként fölmordulunk az túl vaskos kifejezésekkel szembe, de úgy általában megtűnt. Most visszatérve a dologhoz, akkor megkaptad a választ, vagy?
Meg, jó.
Kifejezés ez a halhatatlan, ez ugye, de kétségtelen, hogy a lélek halhatatlanságát a Szentírás tanítja Jézusnak a képvilágában is, halál után tovább folytatódik egy bizonyos formában az ember élet. Hát így nincs, definitelve nincsen. Figyelj, definíció szerűen nincs, de egy Szentírásnak a gondolatvilágában ez benne van. Az egészben.
Hát,
Jézusnak ott van például a gazdag és a Lázár példázata. Ugye a gazdag lehunja a szemét a földön és fölnyitja a pokolban. És Lázár pedig Ábrahám keveri. Tehát, hogy mondjam, hát a Bibliának van képvilága, ami utal bizonyos dolgokra. Tehát az, hogy a testi létünktől van, a léleknek van egy független, tehát a testtől független létformája is, ez a Bibliából evidensnek tűnik. Sok ember számára evidensnek tűnik, tessék, parancsoljanak
el. Csak egy a nagy magasságokból visszatérve a halálhoz, úgy tudom legalábbis, amit én erről tudok erről a témáról, hogy a halottaikat nagyon gyorsan el kell temetni. Ennek a tanításban szereplő oka van, vagy egyszerűen csak az arab országokban az időjárás?
Hát igen, tehát elképzelhetetlen az, hogy mondjuk a király, mondjuk a szaúdi király holttestét egy hűtőszekrénybe betegyék. Ez elképzelhetetlen. Értik? Tehát, hogy mondjam, a halottal szemben bánásmódnak ez tiszteletlenség lenne. Elég furcsa. Amikor édesapámat elvittük, és elmentünk az öcsémmel megnézni, hogy őt hozták-e meg, mert az sem volt biztos, semmi nem volt biztos. És akkor az ember, hogy kihúznak egy ilyen hűtőszekrény fiókot, azt ott van az apja. Szóval ezek, hogy mondjam, nekünk hát most a modern világban. Régen ugye 36 óráig kellett várni, azt hiszem ez most is szabály, és utána eltemették a halottat, ugye nálunk is. Ez, hogy a temetés a haláleset után 2-3 héttel, ez csak azóta, amit a hűtés bevezették, lehetséges, különben nem lehetne lehetséges. Tehát ez természetes dolog, hogy gyorsan eltemetik, ez természetes, ez nem valami sietség, vagy valami.
Hangosztásunk való hozzá?
Az képtelenség. Az elégetés a halottnak, az nem. Ez nálunk is úgy tűnt, tehát mi reformátusok szabadelvűek voltunk ebben a kérdésben, nem véletlenül Debrecenben csinálták az első krematóriumot, de a katolikus egyház sokáig tiltakozott ellene. Tehát a szétszórás ezek, hát persze akklimatizálódtak az egyházak, meg nem lényeges, tehát nem hitben, hitvallási kérdés, hogy milyen formában földi testünk, milyen formában porlik szét, hogy most azt elégetik, vagy a földben szépen elenyészik, tehát ez nem hitvallási kérdés. Nekünk.
Az előző kérdéshez kapcsolatban, hogyha a lélek alhatatlan, mit értünk föltámadásra?
Hát figyelj, de nem akarom a nagy tiszteletű arat bíztatni, Heidelbergi KT-t ajánlom figyelmébe. Maga írta egyházat. Na hát, mit mond a Heidelbergi KT? De hát tartalmilag. Na, de Heidelberg KT azt mondja, hogy ugye, ja, akkor idézni tudod, akkor mondja szó szerint.
Majd kérdésem, az öngyilkossághoz hagyja szagyolunk a iszlám
orvos el. Tessék?
Ez a kérdés az öngyilkossághoz, hogy viszonyul a...
Jaj, tilos az öngyilkosság, a legszigorúbban tilos. Az nem öngyilkosság, amikor valaki felrobbantja magát az iszlám érdekében. Szóval az önfeláldozás, az egészen más dolog.
Úgy tudom, vannak ellentmondó részek a Koránban, többek között például a hitetlenekhez való hozzáállás kapcsán is, és ezért a szufik, stb. Kialakultak azok a másképpen gondolkodó iszlám.
Így van, tehát az iszlám sem egységes, hát ugye ez közismert dolog, nagyon hamar egyházszakadás volt, stb. Na most az iszlám, amivel kezdtem, hogy egy nagyon szigorúan vallási intézmény, tehát a legtisztább vallás a világ vallásai között, mint vallás is, nem tűri meg se a szufizmus, se a mágiát. Most persze ez nem azt jelenti, hogy Gárdonyi Géza jogtalanul keresteti a talizmánt jumurdzsákkal, mert mindig voltak, akik mágikusan gondolkoztak a muzulmánok között is, és mindig voltak misztikusok is. És a mágiának az a lényege, hogy az ember úgy gondolja, hogy valamilyen praktikával ugye a saját, hogy mondjam, érdekében tudja felhasználni az isteni hatalmat. Most itt nem ugye egyszer az Istent, hanem a túlnani, tehát a nem földi, a transzcendens hatalmat. És erre megvan neki a praktikája. Tehát ezért van az, hogy a vallás mindig a mágikus elem uralma felé tendál időnként legalábbis. Tehát hogyha mondjuk, nem tudom, a mi atyánkot, ha azt mondom a kisfiamnak, hogy édesfiam, minden este mondd el a mi atyánkot, mint imádságot, és azt a gyerek úgy mondja el, hogy én gondolom, akkor az imádság. De a fejfájásra panaszkodik a szomszéd azt, hogy azt mondom, hogy háromszor mondja el fejfájás ellen a mi atyánkot, de fogfájás ellen legalább ötször kell elmondani, akkor másra használom az imádságot, mint amire adta Jézus. Akkor varázsige, akkor annak ugye olyan hatalma van ennek a kimondott szónak, ami ezért van az, hogy Calvinnál kevés kifogásolni valót látok. Például én nagyon erősen hajlok a calvinizmusra, hogy Calvin komolyan vegyem, és az ő, ez nem jellemző, már bocsánat, de ez nem jellemző református egyházunkra, ez azt hiszem, itt a lelki pásztorok is tanúsíthatják, hogy ez nem jellemző, de... Szóval azért vannak dolgok, Calvinnak vannak olyan gondolatai, amiktől én azért visszaliadok, mint calvinista, ahol Calvin nem eléggé calvini. Például beszél Calvin az imádság erejéről. Az institúcióban is, meg mint több helyen. Az imádság erejéről. Most engem mindig zavart ez a kifejezés, hogy az imádság ereje. És a varázsigének van ereje, meg hatalma. Az imádságot meghallgató Istennek is van hatalma, de az imádságnak nincs. Értjük? Az imádság nem esíthet minket, az imádkozókat, sok minden pozitív hatása van a keresztény ember életében az imádságnak, de azt mondani, hogy az imádságnak van ereje, azt én óvatosan mondanám, mivel Calvin tanítja és használja ezt a kifejezést, és ebben az értelemben használja, az imádságnak van ereje, tehát azért nem mondom azt, hogy ez számüzendő a református egyházból, mert hát hol vagyok én ahhoz, hogy Calvint így bíráljam, de például ez a kifejezés engem zavar. Na most, az iszlámban, hogy mondjam, minden ilyen, amiben valamilyen mágikus dolog lehetséges, az teljesen idegen. Tehát mondok példát, tehát a mágikus szemlélet középkori egyház, tehát ugye ott van a középkorban, ott volt a szentségek között a mise áldozat, ugye az ostya. Ugye a középkorban nagyon nagy probléma volt, hogy az átlényegült Krisztus test üdvözítő hatalommal rendelkezik ugye az ostya. Annak üdvözítő ereje van. És nagyon nagy problémát jelentett a középkori teológusoknak, hogy mi lesz, hogyha az ostya kis morzsaléka lehullik a földre, ott felejtik, és éjjel jönnek az egerek és megeszik. Most ezek üdvözülnek, vagy nem üdvözülnek? Szóval értik? A probléma az, hogy ha a vallás elcsúszik ilyen irányba. A miszticizmus is probléma. És a misztikusnak nincs szüksége isteni kijelentésre, őnek is saját élményei vannak, saját tapasztalatai vannak, Minek ő neki a Biblia? A gyengébbek kedvéért íródott, akinek nincsenek tapasztalatáját, az óvassa, akiknek vannak, értik? Most az iszlámban is fölütötte a fejét a misztika. Teljesen idegen az iszlámtól. Hát ezért van az, hogy mi egy szufit keblünkre ölelünk, mert annyira nem érdekli Mohamed, mint minket. Értik? Annyira nem érdekli. De volt egy szufi könyvben állósodtam Damaszkuszban, aki állandóan egy ilyen szeászra, hogy nekik van ez a zikör. Úgy hívják, hogy zikör, ez a, amikor az Isten ilyen dicsőítő formulákat mormolnak, meg ilyen játszanak, tehát ilyen misztikus érm, ilyen táncoló dervisek, stb. És mindig egy ilyen szeászra el akart engem csalni, de ezt nem adtam be a derekamat sosem. Féltem, hogy ott ragadok a misztikánál, mert ezeknek ugye vonzó ereje van, tehát az ember vigyázó, hogy milyen társaságba keveredik. Igen.
Az iszlám fatalista? El lehet mondani? Ugye volt ez predestinációról.
Most ilyen nehéz kérdés, ugye, ugye egy muzulmán azt mondaná, hogy nem.
De hogy van...
Mert ugye ő azt mondja, hogy az Istentől függ minden, ugye csak nem a fátumtól.
Van jót tenni, vagy rosszat tenni? Na most mi motiválja arra?
Hát egy elkárhozottnak is érdemes jót tenni, mert azzal az Istennek a hatalmát... Szóval, hogy mondjam, az Isten az nem egy haszna... Tehát, Isten nem azért Isten, mert hasznom van belőle, na. Értjük? Tehát egészen másképp nálunk megvan az, hogy hát ugye Pascal volt, hogy bebizonyított, hogy érdemes hinni. Pascal teljesen matematikai, üzleti logikával bebizonyította, hogy hinni pedig érdemes. Megéri. Mert induljuk ebből, levezeti a gondolatokba, nem tudom, én olvastam, de már nem emlékszem, hogy hol. Érdemes hinni. Ez egy muzulmának nem jutna eszébe. Értik?
De minden Isten dicsőségére van, még akkor is, hogyha...
Így van, akkor is, ha nekem káromra van, mert az Isten bölcsessége, az tudja, hogy annak abban mi a jó. Csak én nem veszem észre. Tehát, amikor az emberek a kezébe adják a szövettani elemzést a rossz idő daganatról, akkor egy muzulmán nem esik kétségbe. Keresztjén azért megijed, hogy jaj Isten, mi lesz ebből, ugye? Érdik? Tehát ő neki nincs, hát az Isten akarata majd teljesül, hát az, hogy én menni szenvedek addig, hát az Isten ezt kiméri rám, ezt el kell viselni.
Nem lehet megkerülni a kérdést mostanában, bár biztos vagyok benne, hogy erős teljesen félre vagyok vezetve a sajtó által az iszlám kérdésében, ezt még egy régebbi előadásán is erről is volt szó. De mostanában azért elég sok mindent hallunk egyrészt az iszlám belső feszültségéről, ami egészen tehát nem egy teológusok vitáznak, hanem itt nagyon komoly események zajlanak, már ami hozzánk eljut, és az iszlám keresztény ellenes megnyilvánulásáról, ami olyan országokban is jelen van, amelyikben mindig is éltek keresztények. Hogy ez ebben mi igaz, mit lehet, mennyire drámai a helyzet, és mi várható így előre, nem nyilván...
Na, nagyon nagy probléma ez a mi igaz, ugyanis odaadtak nekem a National Geographic nevű, hát nem tudom, ilyen folyóirat, de annak van tévéműsora is, Koránról egy kéziratot, pénzt kaptam érte, tehát lektorálni kellett. És hát ugye megcsináltam a javításokat benne, a fordítónak a hibáit kijavítottam, stb. És amikor hát elküldtem a e-mailben, már nem kell bevinni a szerkesztésről valami, mert most már csak gombnyomás a dolog, elküldtem a javított példányt, és akkor a szerkesztő megkérdezte tőlem egy e-mailben, hogy mi a véleményem erről a Koránról szóló dolog. Mi a véleményem? Ezt mondtam neki, hogy én minden részletet javítottam, tehát ez így, ahogy van, ez lejöhet, mert szakszerű. Az egy más kérdés, hogy ebből egy büdös szó nem igaz. Az egész úgy van beállítva, hogy hamis az egész. Tehát aki meghallgatja, annak totális hamis képe lesz az egészről, érti? Most itt a sajtó nem abban hibás, hogy nem tudom, fejben lőttek, nem tudom, egy keresztjént, vagy 30 keresztjént Líbiában, nem tudom hányat, hogy az nem történt meg, az megtörtént. Csak nem tudjuk, hogy miért. Érték? És ezek a... Most nekem egy barátom van, aki elmenekült Szíriából, a... Megáll ez itt. Elmenekült Szíriából. Most én ott 2 évig együtt laktam vele, nem egy szobában laktunk, de mindig szembe lakott velem, vagy ugyanazon a folyosón, 2 éven keresztül. Na most én ezzel a fiúval bensőséges baráti viszonyban voltam, katolikus keresztjén fiú volt, arab természetesen, de hát orvost hallgató volt ott, nem nagyon átszóba senki, egy nagyon visszahúzódó srác volt, de hát mivel, hogy ugye megtudta, ki vagyok, meg mindent, jó barátságban lettünk. És hát 2 év után én eljöttem onnan, aztán lazán levélváltások voltak, de hát húzottan nem tartottuk a kapcsolatot, és a lényeg az, hogy annyira égett a talp alatt a talaj, hogy már ilyen kétségbe esett, könyörgött nekem, hogy hát intézem valahogy el, hogy hát eljöhesse Magyarországra, vagy hát valahogy Szíriába kijöhesse, csak ez az egyetlen menekülés útvonal, én segítek neki. 2 évvel ezelőtt már karácsonykor telefonált, hogy már csináljak valamit. Hát én messze meg voltam rémülve, mit tudok én csinálni, már követségünk nem volt Damaszkuszba akkor. Már minden diplomáciai kapcsolatot felszámolt, akkor nem lehet senkit kihozni. Beszéltem a külügyminisztériumban, minden, semmi tehetetlenség minden vonalon. Hát gondoltam, azért Fidesz kormányzat van, és ez nem református lelkezés, csak valami. A lényeg az, hogy minden olyan hatalmi vonalat kikerestem, ahol lehet lépni. A lényeg az, hogy az egyik szál sikerült, most nem mondom el, hogy lényeg az, hogy a srácot várták, a beiruti követség várta a határon, és bevitték Beirutba, magyarul, hogy azonnal kaptak vízumot, mindent, és Törökországon keresztül Budapesten érkeztek. Na most, egy hónapig volt ő itt, aztán ment tovább, mert hát Magyarországot nem érezte paradicsomnak ugye a menekültek számára, és hát itt volt itt a Kossuth-téri templomban egyébként, mert húsvétkor volt valami kis, hegedűztek az egyik kislányom. És hegedült valami, itt a Kossuth-téri templomban volt valami zenei műsor, és arra ők is eljöttek. 3 lányával jött meg a feleségével. És hát én szereztem nekik lakást, és itt laktam Budapesten egy hónapot, több mint egy hónapot, nagyon sokat fáztak szegények, már kint nem a lakásban, mert akkor volt ez a havas március 15-e, stb. Tehát az azért. Lényeg az, hogy volt időm vele beszélgetni. Na most hát képzelhetik, hogy mi hogy megértjük egymást, 2 évig diáktársak voltunk, tehát ő nagyon érdekes dolgokat mondott el az iszlámról nekem. Mert hát én rá is kérdeztem, stb. Meg ezekre. Azt mondta nekem, most ezeket úgy jegyezzék meg, mint egy keresztjének a vallomás. Azt mondja, nincs az a szélsőséges, fundamentalista iszlám állam, ahol ne lehetne keresztjénként élni. De... ha nincs állam, akkor a keresztényeknek menekülni kell. Ő azt mondta nekem, hogy a probléma a következő. Hogyha egy muzulmán arabotnak mondjuk kinézik a házát, hogy kirabolják és utána fölgyújtják, ha valakinek az eszébe jut, és kinézi a házát, akkor az illetőnek számolni kell azzal, hogy ennek a muzulmán arabnak rokonai vannak, akik ki fogják nyomozni, ha nincs rendőrség és nincs állam, ki fogják nyomozni, hogy ki volt a tettes, és rettenetes bosszút állnak. Tehát nagy a rizikó, megfontolandó 100-szor, hogy kirabolja be. Egy keresztjénnél nincs ilyen rizikó. Ennyi az egész. Nem azért, mert a keresztjének nem tartanak össze, segítik a nyomorultat, tehát aki megjárja, vagy rosszul jár, az segítik, de ők nem állnak bosszút. Ugye? Mert az iszlámban benne van a bosszúállás lehetősége. Mohamed azt mondja, hogy ha pénzzel el lehet intézni, akkor intézik el pénzzel, de ha nem, akkor vérrel intézik. Értik? Tehát, na. És azt mondja, hogy azért van az, hogy a keresztényeknek menekülni kell a Közel-Keletről, mert nem védelmezi őket senki. Egy szalafita vad muzulmán állam sem. Mert az a muzulmán állam mondjuk, tegyük fel, megerősödne. És megszilárdulna, akkor nem lenne probléma keresztényként élni ott, mert a Koránnak meg az iszlámnak megvannak a rendelkezései a keresztényekre vonatkozóan. egy megtűrt vallás, bizonyos, hát, hogy mondjam, bizonyos megszorításokkal, de lehet élni. Tehát az keresztények hozzászoktak már ahhoz, hogy ők nem teljes jogú állampolgárok, nem is katonáskodhatnak. Tehát megvan az, hogy persze nem Szíriában, ugye, és az az érdekes, hogy ezek a diktatúrák, ami Amerikának annyira nyomasztóak, hogy fel kellett számolni Saddam Hussein meg a Bashar al-Assad, ezek a diktatúrák a legnyugatibb arab országok voltak. A legtoleránsabb arab országok, akkor nem volt vallási probléma. Pápa ment Damaszkuszba, olyan szeretettel fogadták, hogy csuda, beengedtek az omaját mesetbe. Még az azánt is lekapcsolták, miközben tartott a pápa beszéde, soha nem csinálják meg. Volt is morgás. Tehát amikor imaidő van, ha például konferencia vagy iszlám, akkor megáll a konferencia. És meghallgatják együtt az azánt, a müezzinnek a... És amikor annak vége van, utána folytatják. Elhalasztják az imádságot egy jobb időre. De most pontosan a délutáni ima jött, én néztem a tévét, hát ugye a szíriai televíziót néztem, a pápa ott volt, meg második János Pál, meg hát én ismertem személyesen, és jó barátságban is voltam az öreg főmufti, valaki fogadta. Na most ugye a Zomolyán mecsetben a pápa végigment körbe, megnézte a Szent Keresztül Szent Jánosnak a fejét, ahol őrzik, stb. Körbe ment, és utána a mecset udvaron volt egy elemény, egy ilyen gyönyörű szék volt a főmufti, meg a pápának egymás mellett, és mind a ketten beszéltek, már mind a kettő nagyon öreg volt, a keftáró is már nagyon öreg volt, egy kicsit szalajtott is, és ő elmondta a beszédét, a pápáit pedig felolvasta egy arab pap, tehát egy arab katolikus pap, gyönyörű, szép, veretes arab nyelven. És miközben jött a pápa beszédében, néztem az órát, mindjárt jön az imádság, mi lesz? Kigyulladt a Jézus toronyban a fény, az azt jelenti, hogy jön a mujezzin, még az Allahut lehetett hallani, azonnal lekapcsolták. És töretlenül ment a pápa beszéde tovább. Ennyire előzékenyek voltak a muzulmánok, hogy soha nem tesznek meg, soha. És megkérdezték, az Al Jazeera televízióban volt egy, megkérdezték az egyik, sőt, hát nem a főmuftit kérdezték meg, a keftárút, az Ahmed keftárút, megkérdezte a riporter, az Al Jazeera riporter utána, hogy hát azért hogy lehet, hogy a pápát beengedték a mecsetbe, mert azért egy egyházfő, mert az, hogy egy magánember bemegy a mecsetbe, az nem van, egy pápa megy be, azért az nem akármi. Azt mondta az öreg, hogy miért? Az övé volt, ez egy keresztény bazilika volt. Elvették tőle a mozulmánok, meglátogatta a régi helyet, ahol ott az szentjei vannak. Nem csináltak vele pont. Tehát más volt Szíriában, a világ más volt. Tehát, na most ez egy diktatúra volt. Na most le kell pusztítani a diktatúra, és mi jön helyette? Fundamentalizmus, a legvadabb fundamentalizmus. Ugye, ami drága barátunk, hogy hívják? Good friend? Hol volt, mit gondolnak, hol volt nagykövet? 1534 Szíriában, Damaszkuszban. Hát ott kezdte, ott gyakorolta be, csak Magyarországon nem lehetett. Hát nem volt probléma. Hát az Assad az népszerű volt a Bashar al-Assad, tehát az bármelyik választás megnyerte. Jó, 98%-kal, mint nálunk a szocializmus, a kommunista párt. De jó, volt, aki nem szívből szavazott, de tudták azt, hogy ha nincs a diktátor, akkor nekünk végünk van, értik? Szóval van olyan szavazás, míg az ember tudja azt, hogy a diktátorra azért kell szavazni, mert az jelenti az élet lehetőséget. Nem azért, mert jó, hanem akkor életben maradunk. Ha nem szavazzuk meg, akkor nem maradunk életben. Na most ezt a diktátort el akarták mozdítani. Megszervezték az ellenállást, méghozzá a legvadabb muzulmánokból, ugye a legfundamentálisabb muzulmánokból, akiből aztán lett iszlám állam. Az iszlám államnak a törzsgárdát hol képezték ki? Hát Izraelbe, hogy tudjuk. Izraelbe képezték ki. És Amerika adta részben az anyagi támogatást, meg a politikait. Ide jött a szegény Bishara Botrosa Rai, a maronita egyháznak a feje, patriarkája. Nem tudom, miért pont Magyarországra jött, mert nekünk nagy befolyásunk nincs a világpolitikára. És elmagyarázta a magyar állam vezetőinek azt, hogy amit a nyugat csinál, az nem más, mint a kereszténység elüldözése a Közel-Keletről, és a legvadabb, legszélsőségesebb muzulmánoknak a helyzetbe hozása. Ezt elmondta az itt egy politika, ők megértették. És most ott van. Ott vagyunk, ez körülbelül két és fél éve volt. Tudod, celebrált misét a Szent István Bazilikában.
A parancs. Hány konkluziót levonhatok ebből az egészből, hogy jól értenek, nem a liberális, egyházellenes irányzat, ami most uralja a úgymond keresztény világot, sokkal többet árt a kereszténységnek, mint az iszlám.
Most figyelj, ez az a probléma ezzel, hogy ugye van egy vezető nagyhatalom, amelyik játszik a közelkedet. Most azért nem tudom, mennyire nézik a híreket. Hát nagy baj van Jemenben. Óriási probléma. Szaúd-Arábia harcban áll Jemennel. Azokkal a jemeniekkel bombázza most Szaúd-Arábia, amit Irán támogat. Amerika támogatja Iránt. Tehát az atomegyezményt aláírták meg. Miért? Mert az iszlám ellen be lehet vetni, hát itt borzalmasan meg van kavarva az egész. És itten kik a vesztesei ennek? Az anyagi, meg emberi életben a vesztesek az muzulmánok. Súlyosan a muzulmánok, vagy az arabok. A keresztényeket is hozzászámoljuk. Az erkölcsi vesztesek pedig Európa és Nyugat. Mert azért sokáig nem lehet ám csinálni ezt. Erkölcstelenül nem lehet politizálni. Lehet persze egy darabig. De vissza fog ütni, vissza fog rugni a dolog. Itt az a probléma, hogy teljesen erkölcstelen az a világ, amelyik irányítja, tehát az a, hogy mondjam, agytrözt, amelyik irányítja a világnak a politikai eseményeit.
Ez közben hasonlóan erre gondoltam
én is. Hát ezt azért mindenki látja valamilyen módon, vagy érzi. Mert itt játszik Amerikát. Ugye nem lehet tudni pontosan az, milyen érdekek mentén mindenképpen titkosszolgálati eszközök dominálnak, stb. Hát ott van Saddam Hussein. Ha nézzük, én akkor Szíriában voltam, amikor Saddam Hussein puccsal uralomra jutott. Kitámogatta? Amerika. Az amerikai titkos szolgálatok hozták helyzetbe Saddam Husseint, és biztatták arra, hogy az oroszok akarata ellenére egy puccsot csináljanak. Csináljon, mert az iraki síitákat az iráni síitákkal szembe büntető hadjáratra csak egy szunita diktátorral lehetett vezetni. Ez ki volt találva. Iránt meg kellett büntetni, nem tudom, az idősebbek tudják, volt a TUSZ dráma, amerikai nagykövetséget az iráni forradalom aktivistái ugye vegzálták, tehát nem tudom, fogolyként kezelték, megszállták a követséget, stb. Akkor volt egy, nem tudom még ki volt akkor az amerikai elnök, az, aki baptista lelkész volt egyébként. Carter volt. Volt egy TUSZ szabadító akció, amelyik kudarcba fulladt. És akkor elindult ki, mindenki 7 évig vérzett két ország amerikai érdekek miatt. És nem történt igazából semmi. Saddam Hussein megtámadta Iránt, és akkor haltak tömegek meg. Csomó ember halt meg, senki nem mondja el, hogy hányan. Tisztán amerikai érdekekért. Iránt meg kellett büntetni. Akkor utána Afganisztánba bevonult a Szovjetunió. Ki kellett füstölni a Szovjetuniót Afganisztánban, akkor elkezdte Amerikát támogatni, kiket szervezni és támogatni, az Al-Qaidát, ugye élén a drága jó Usama Bin Ladennel. Amerikai zsoldban volt, amerikai zsoldos volt az Usama tulajdonképpen. Aztán, amikor sikerült az oroszokat onnan kifüstölni, úgy gondolta az Usama, hogy most már a kis sátánnal végeztünk, most a nagy sátánnak kell neki menni. Mert ők nem láttak a Szovjetuniót is sátánnak, látták meg Amerikát is. És ez meg Amerikának már nem tetszett. És akkor utána Usama rossz fiú lett, azt meg is ölték, állítólag nem lehet tudni már, az ember már nem tudja követni ezeket a dolgokat, mi igaz, mi nem igaz. Egy biztos, hogy nincs ilyen alkáidás világszervezet, ez még az öreg Nógrádi úr is elismeri, hogy ilyen nincsen, ez csak egy fantom. Csak bármikor bárhol az iszlám világban előtörhet fundamentalista jelenség. Ez a Boko Haram, ez is semmiből jött elő. És súlyos károkat okoznak, meg már külföldre is ilyen robbantásokat exportálnak. Tehát bármikor előtörhet egy ilyen, tehát bárhol. Indonéziába ment ki a Busztin György nagykövetnek, eljött hozzám, hogy jaj, de jó, hogy egy olyan országban egy nagykövetnek, ahol ugye nincsenek terror cselekmények, meg stb. És egy békés iszlám ország. Azt mondtam neki, hogy figyelj, Gyurka, egyet ne felejts el, ami az iszlám világ egyik végében megtörténik, az megtörténhet a másik végében is a következő héten. Úgyhogy egyáltalán vagy biztosítva semmilyen szemben, úgyhogy nagyon légy óvatosodtanak. Ott is robbantanak, és robbantottak. Érti? Nem azért, mert itt egy világszervezetről van szó. Minden mozulmán tudja, hogy mit kell csinálni. Na, nem kell az parancsot várni, nem vár az parancsot valahonnan. Na most, hogy ez idáig fajult, szóval ne felejtsék el, ez tisztán az európai politikának köszönhető. Ha Döbrösi Lajosnak referens lelkész volt, elolvassák a missziói jelentéseit, mindjárt átadom a szót, csak ezt elmondom még, mert különben nem fejeződik be. Döbrösi Lajos volt az egyetlen referens lelkész, aki külmisszióba muzulmánok közé ment, akiket térítette keresztény hitre. Döbrösi Lajos fölkészült ember volt, egy nagyon tehetséges fiatalember, több nyelven tudott, megtudott törökül is, és kiment a bulgáriai törökök közé 1932-ben, és 38-ig ott dolgozott. Na most, őt a muzulmánok a legnagyobb szeretettel fogadták, érti? Misszionárius, ezt ő maga írja le a missziói jelentéseibe, amik megjelentek azóta. Természetesen nem a református egyházunk kiadója, hanem a család adta ki, mert ő nekik fontos volt. Az egyik unokája finanszírozta. És most Döbrösi Lajos nagyon érdekes dolgokat ír. Ugye őt ott szeretettel fogadták a muzulmánok, a muzulmán teológiai főiskolán hallgathatott, ott a sejkek vitatkoztak vele, és leírja azt, hogy hogy készült fel tulajdonképpen a muzulmánok között az iszlám ellenes misszióra, tehát egy keresztény misszió. Senki őt nem bántotta, nagyon nagy szeretettel fogadták. Érti? És ő csinálta is, dolgozott is ott a keményen 8 évig, ugyan egyetlen muzulmán se tért át keresztény hitre, de ez nem probléma, jót volt. Nagyon érdekes, hogy nem a muzulmánok kérték a misszionáriusok kiutasítását, hanem az ortodox egyház. Pravoszláv egyház, ugyanis muzulmánok nem tértek át reformátusnak, de a Lajos bácsinak a kiváló prédikációjára viszont a pravoszlávok közül igen sokan.
Sikeres volt a misszió.
Úgyhogy volt egy gyülekezet is, csak nem volt muzulmánokból, volt pravoszláv. És a pravoszláv egyháznak ebben elege volt, és államilag kiutasították a misszionáriusokat. Na most, annyit hozzátéve, tehát, hogy az iszlám nem ilyen volt. Most közben eltelt egy kis idő. Őket mindig becsapták. Szóval azért olvassák el, nem sok ilyen dokumentum van, de például a Núr királyné asszony, ez a Husszénnek a felesége, megírta az életrajzát, vagy naplóját. És az magyar nyelven is megjelent. Nem a fátyol mögött meg ilyen hülyeségeket kell olvasni, hanem ezeket kell olvasni. A Núr királyné egyébként keresztjén nő volt Amerikában, tehát egy elamerikaiasodott libanoni hölgy, akit megszeretett, vagy megtetszett a Husszénnek, és feleségül vette. Hát persze átért muzulmánnak annak rendje mondja szerint, bár nem lett volna kötelező, mert Mohamed feleségei között volt keresztjén, aki nem tért át soha életében az iszlám hitre, és Mohamed a saját pénzén gyóntató papot tartott mellette. Na ennyit az iszlám intoleranciájáról. Na, de most már átadom a szót, mert itt láttam,
hogy itt... Itt akartam kérdezni, hogy elterjedt olyan élet mostanában, hogy az iszlámhoz körülbelül ott tart, ahol a kereszténység egy olyan 3-4 vagy 500 évvel ezelőtt...
Így
ez
van.
A politikai...
Ez így van, ez igaz.
Van.
A szellemi...
Valami...
Nem, az a helyzet, hogy
fiasság.
Ez teljesen igaz.
Mert hiszen a vallások azért különböző fokon...
Ez teljesen igaz. Van, na jó, de figyeljenek ide, itt a szellemi mozgalmak a problémák. Tehát az, amit mi úgy hívunk, hogy reformáció. Tehát a lutheri reformáció. Iszlámban nem volt. Aztán humanizmus, rotterdami erőzős társai, nem volt. Felvilágosodás nem volt az iszlám társadalomban. Francia forradalom, az sem volt az iszlám társadalomban, és csak folytassam a többit. Nem semmi nem volt. Nem volt, nem is lehetséges, egy más kérdés, ezek nem voltak. Most ez nem azt jelenti, hogy egy muzulmán értelmiség nem tudja, hogy ilyenek vannak, csak ezt ők nem élték át. És gyakorlatilag ott van az iszlám most, ami, ahol a kereszténység legutoljára középkorban volt. Most ezt lehet pozitívan is értékelni, meg negatívan is.
Igen, a probléma az, hogy nem azt mondják itt a médiában, hogy miről valójában szó van.
Hát igaz, ez ilyen értelemben.
Tehát sok energiájukba kimondani az igazságot. A másik kérdésem pedig még az, hogy az egy kicsit másfajta, hogy az iszlámban a vallás, illetve a filozófia milyen bizonyban van egymással, ezek összelődtek, vagy pedig különbözőnek lettek. De ezért van-e a vallástól egyetlen filozófiai irányzat, mint tudom, 1000 évvel ezelőttről?
Vannak nagy filozófusok, itt az a helyzet, hát ugye tudjuk a nevüket.
Hiszen az egy külön történet.
Tudjuk a nevüket, ugye ez az Averroes. Hát ugye a középkorban a nagy arab filozófusok műveit fordították le latinra, és Európában olvasták. Na most, ugye hát ez közhely. Tehát minden fontos arab filozófiai mű latin fordításban Európában ismert volt. Tehát olvasták, értették, stb. Na most, sokan tudtak arabul, tehát az arab nyelvtudás nem volt ritkaság a középkorban. Valaki direkt azért tanult meg arabul, hogy ezeket a filozófusokat olvassa. Na most az iszlámban voltak korszakok, amik kedveztek a filozófiának, és volt egy óriás, egy filozófus óriás, az Al-Ghazali, akivel tulajdonképpen vége lett az arab önálló filozófiai gondolkodásnak, bár azt mondják a tudósok, például Renan, meg ezek, aki a Jézus életét is írta, hogy ugye Al-Ghazali az egyetlen originális filozófiai gondolkodó. Több az, mint másolta a görögöket, stb. Arisztotelészt és egyebeket. Na most, Al-Ghazali, ő volt a vallásfilozófus, aki írt egy impozáns művet, ez a mű nem ismert nyugaton, ugyanis nem lehet lefordítani. Annyira zseniális, hogy fordíthatatlan, és próbálkoztam, nem megy, nem egyszer nem megy. Tehát az a nyelvileg annyira tökéletes, és olyan belső, hogy mondjam, tehát vannak olyan belső nyelvi szimmetriák, amikor megpróbál kifejezni valamit, amit egy másik nyelven nem lehet megoldani, egyáltalán képtelenség megoldani, úgyhogy emiatt én, hogy ma évekig foglalkoztam az ő nyelvével, tehát a főművének a nyelvével, és aztán letettem róla, és megértettem, hogy miért nincsenek. Egy rossz angol fordítás van, de ez nem ér semmit. A németek se tudtak. Próbálkoztak a németek is. Egy-egy fejezetre futott a tudományokból, pedig a németek a legjobb orientalisták. Na most ez az Al-Ghazáliról annyit, hogy ő volt az, aki az iszlámnak a Szent Ágostona, tehát aki az iszlámot egy hatalmas filozófiai rendszerbe foglalta, minden következménye és mindennel együtt. Na most ő neki már maga korában megvoltak a bírálói, iszlám oldalról. Érdekes egyébként az ő személyiség, engem mindig izgatott, egy kisebb művét le is fordítottam magyarra, tehát olvasható, a tévejegésből kivezető út, ez tulajdonképpen az ő vallomásai, tehát ugyanaz az ő életművében a helye, mint Ágostonnál a vallomások, tehát egy önvallomás, hogy ő honnan indult és hova jutott el, és közben részt vett az iszlám szellemi mozgalmaiban, mint alkotó ember, tehát rendkívül érdekes, mondom, ez a mű. Ajánlom elolvasásra. 1111-ben halt meg, tehát ez a... Hát igen, akkor volt a csúcs. Aztán azóta hanyatlik a... Voltak filozófusaik, Ibn Taymiyya, most ő a divatos, tehát tulajdonképpen az ő rendszere az, amelyik uralkodik, de ő Al-Ghazálinak egy vetétás volt, tehát egy bírálója volt Al-Ghazálinak. De most hát egy nehéz kérdés, Al-Ghazáli ő egy... Hogy mondjam? Hát egy igazi mélyhitű, nagyhitű muzulmán, akinek, hogy mondjam, a műveiben olyan gondolatokkal találkozunk, olyan brilliáns gondolatokkal, hogy csak Calvinnál lehet azokkal találkozni.
Ez furcsa, hogy lefordíthatatlan.
Hát figyelj, az én képességeimet meghaladja, de másokét is, most nem a dicsekésből mondom, mások képességeit is, Al-Ghazáliból semmit, egy mondatot se fordítottak. Rajtam kívül magyar nyelvre, úgyhogy ez nem...
Ha nem lehet lefordítani, akkor onnan tudjuk, hogy ilyen nagyszerű.
Hát azért figyelj, én értem! Figyelj!
Ha már meg lehet érteni...
Hát, ha valaki arabul tud, akkor nem kell neki lefordítani, ez megérti. Figyelj, de Arany Jánosnak kell lenni ahhoz, Figyelj, én nekem a magyar nyelvi ismereteim problematikusak, tehát én magyarul nem tudok eléggé. Tehát lehet, hogy egy Arany János meg tudná oldani. Ugyanez a probléma a koránfordítással is. Hát koránfordítások gyalázatosan rosszak. Gyalázatosan rosszak.
Tehát nem lefordítani a koránt, úgy kezdődik a
szabály. Hát mondom, Arany János le tudná szerintem. Szóval
már nem is nagyon
ahhoz, ahhoz a nyelvnek kell művésznek. A
korán csak aragul van.
Az nem amiatt van, az egy... Tehát, hogy mondjam, ők azt mondják, hogy ami nem arab korán, az nem korán, hanem csak magyarázat. Ugye, ami nem arabul van. De hát ennek más oka van, tehát ez...
Köszönjük szépen. Tehát, ha igény van, rá tudjuk majd folytatni. Úgyhogy témaindítónak...
Még egy kérdés, akkor, hogy most még csak a múltról beszéltünk, meg a jelenről, de mi lesz a jövő? Mert ugye most a kereszténység is azt mondja, hogy egyszer mindenki meg fog térni majd.
Hogyan érti?
Ezek szerint az iszlám hívők is azt mondják, hogy egyszer mindenki iszlám lesz, sőt mostanában úgy olvasom, hogy a hinduk is azt mondják, hogy egyszer, hogy mindenki hindu volt és hindu lesz.
Nem tudom, az hindukat nem ismerem, de most az iszlámnak az esélyei. Ugye ilyesmi a kérdés erre vonatkozik.
Nem arról van szó, hogy megmarad, hogy nem marad meg, mert biztos meg fog maradni. Milyen minden vallás, ami eddig megmaradt, vagy megvolt, az meg is lesz a jövőben.
Vannak félelmeink is itt Európában.
Lehetnek. Lehetnek. A következő Magyarország a legkevésbé iszlám fertőzött ország messze Európában. Tehát itt a egyfőre jutó, vagy nem tudom, bizonyos létszámra jutó muszlim a legkevesebb. Tehát Magyarországnak van egy bizonyos immunitás az iszlámmal szemben, 150 éves török vendégeskedés adódik szerintem ez. De tényleg.
De románok rá is elegük volt a 400 évből, azt mondták.
Jó, lehet.
Most nagyon vannak egyébként.
Ott nem tudom ott, hogy van. De most Magyarországon kevesen vannak, kb. 30 ezeren lehetnek, de itt a afgán menekült is benne van. Tehát ebbe magyarból iszlám hitre tért a arab-török feleségekkel együtt 2-3 ezer lehet maximum, ezek ilyen inkább fölfele kerekített számok, tehát gyakorlatilag kicsi. Az biztos, hogy az áttértek, azok az intellektuál tér át. Tehát magas intelligenciájú emberek térnek át az iszlámra. Tehát nem a Bolek Zoli barátunk, az most persze most ezért van a baj a magyar hatóságokkal, de ő ugye a cigányokat akarta iszlamizálni, hát ezzel kudarcot vallom. Elézsák Krumplier bármelyik áttért. Na most... Pardon, ez nem vicc, annak ide a tévé foglalkozott vele. Na most visszatérve erre, szóval az iszlám az úgy gondolkodik, én egy iszéről kimaradtam, engem meghívtak, egyedül engem, arra a konferenciára, amit itt tartottak az iszlám világnak az agyai, valahol, nem tudom, Gajatetőn, vagy valami szállodában kibéreltek nekik, és engem is meghívtak rá, aminek a témája Magyarország iszlamizációja volt, és ennek a technikája, stb. Na most én nem mentem el rá, beteget jelentettem, ugyanis ott olyan dolgokat tudtam volna meg, ami súlyos helyzetbe hozhatott volna engem. Tehát én ezt végig gondoltam, hogy jobb nem ott lenni. Mert na most a kétségtelen az, hogy ha az muzulmánok térítenek most, itt az érdekes, szóval ők nem úgy, mint a Jehova tanúi, meg nem úgy, mint a krisnások, szóval nem tudom, észrevették-e, hogy soha nem közelítenek ilyen módon muzulmánok, nem térítenek ilyen módon. Ő nekik a legfontosabb az, hogy a tudományos akadémia az legyen muzulmán elsőrenden, és úgy majd leszivárog az iszlám a legbutább rétegekbe is. Tehát ők nagyon meg vannak győződve arról, hogy minden értelmes és becsületes ember egyszerűen muzulmánná lesz. Ez elkerülhetetlen. Tehát ez a misszió optimizmus a muzulmánokból kiirthatatlan. Tehát okos és becsületes. Annak nincs más lehetősége, csak az iszlám. És ebben megvan a győződve, tehát ez teljes meggyőződés. Na most ők azért, hogy mondjam, bár nem variálnak ezek a dolgokkal, de sajnos úgy néz ki, hogy a statisztika fogja iszlamizálni Európát. Ugyanis olyan szaporák a muzulmánok, hogyha elkezdenek számolni, akkor Németország és Franciaország 50 éven belül többségében muzulmán lesz. Németországban már fontos parlamenti választásoknál, hogy a törökök kikre szavaznak. Tehát előbb-utóbb politikai hatalom lesz az iszlám. Legalábbis Európa egy részében. És most én nekem az a muzulmán, az a Korán is erre utal. Tehát a Koránnak van olyan szóra, ami erre utal. Szóval az iszlám az nem úgy terjed, hogy emberről emberre, hanem hirtelen. Tehát úgy, mint a tűzvész. Van egy probléma, és egy társadalmi probléma, amit nem fog tudni a keresztény Európa megoldani, nem tudom, mi lesz az, de az iszlám kézenfekvő megoldást ad rá, és tömegek fognak hirtelen iszlám hitre térni. Itt ez a veszély van. Bizonyos dolgokban látszik is már a lehetőség. Például, akik közgazdasághoz valamennyire értenek, ugye a bankrendszer. Ugye az iszlám nem engedi meg a kamatszedést. Tehát semmilyen kamatot nem lehet szedni. Ez, hogy kamat, ilyen nincs. Miért nincs? Azért nincs, mert nem a kamat tilos, persze az is tilos, Mohamed azt is tiltja, hanem a kockáztatás tilos. Tehát semmiféle kockázatot se vállalni, se szerencsejátékot nem szabad játszani. Ez alapvetően tilos. Mohamed ezt a legszigorúbban tiltja. Szerencsejáték, kockázatvállalás, tőzsde nincs az iszlám világ. Úgyhogy például, hogyha megyek tolmácsolni, nekem komoly tanulmányzások, hogy például mi az, hogy broker botrány, ugye? Netán valamelyik politikus azt mondja, hogy a broker botrány megoldás felé közeledik, ezt le kell fordítani arabra. Tehát ezek nem ismert dolgok, mert egészen más szemléletű világ. Nem tudom, ha érdekli magukat, el tudom mondani például, hogy hogy működik, mert mégis van bank. Ugye? Meg mégis van valami, amiből a bank megél. Hát az nem ugye, koldulnak a bankárok, hanem működik a bank, és ott el lehet helyezni a pénzt, és érdemes betenni, és érdemes kölcsön. Na most következőképpen működik a bank. Olyasmi, mint a leasing. Úgy csinálják, hogy nem tudom, nekem van, 20 millióért akarok építeni egy házat, és 10 millió van. Tehát kell még 20 millió. Akkor a bankkal szerződök úgy, hogy a bank finanszírozza a felét, én meg a másik felét. És amikor kész a ház, akkor a fele a banké, a fele az enyém. Most én kezdek el benne lakni. Elkezdem törleszteni a ezért, az persze azt kikötik, hogy milyen ezért kell törleszteni. Elkezdem törleszteni a tőkét, és fizetni a lakbért. Én lakok benne, tehát én használom. Tehát fizetem a lakbért, meg a tőkét, törlesztem. Most ahogy törlesztem a tőkét, az én tulajdonom mindig nő, a banké csökken. Tehát mindig kisebb a lakbér, mert ugye, és végül elfogy mind a kettő. A lakbér is, meg a tőke is. Értik? És itt nincsen, ebben nincsen, ezért nincs rizikó. Tehát ügyesen van az egész megoldva, tehát mindent megoldanak. Tehát van iszlám bankrendszer is működik, és tökéletesen működik. De az a gazság, ami itt nálunk bankügyekbe megy, és időnként nagy botrányokba, meg válságokba, nem tudom, az nincsen. Hát ez az egész Amerikából kiinduló, nem tudom, ingatlan, nem tudom, ilyen válság, hát ez egy banki csalások, meg nem tudom, miből adódó, és akkor fizeti a félvilág, megfizet érte. Ez szóval borzasztó. Akkor most ez a broker botrányok egyszer lopnak, hát egyszer ellopják. Most ez elképzelhetetlen. Tehát most, hogy mondjam, az iszlám bankrendszer szerintem, és ezt közgazdaság, Külker főiskolán tanítok, tehát ott a diákok értenek, mert nem értek csak az arab nyelvhez, közgazdasági dolgokhoz, azt mondják, hogy te, ez tökéletes. Tehát ez járható út lenne Európában, és ez lenne a legjobb. Tehát észreveszik az emberek, hogy az iszlám erre megoldást talál. Szegénység. Szegények vannak az iszlám világban is. De az a nyomor, az az aluljáró nyomor, amit látunk, olyan nincs, az elképzelhetetlen. Mert eltartják. Persze ott nincs alkoholizmus, egy csomó minden nincs. Szóval itt az a probléma, hogy ugye alkohol, tehát nem lehet inni. Tehát alkoholtilalom van. Damaszkuszban volt egy kocsma, ahol alkoholisták gyűltek össze. Damaszkusz összes, 2 milliós város összes alkoholistáját a két kezemben meg tudtam számolni. 8-10 iszogattak ott reggeltől estig. Na, tehát, vagy például furcsa dolgok vannak, hogy mondjuk orvosi szempontból. Szóval az iszlám azért egy jól szervezett társadalom. Jó, 4 felesége lehet valakinek, és ez nekünk keresztényeknek jaj, de rossz dolog, micsoda élbetegség, stb. De rendezve van a szexuális élet. Tehát például voltunk egy ilyen teológiai tanárok, meg különböző ilyen tudósokból álló csoport, meglátogatta Törökországot, meghívtak minket, és Törökország voltunk, és az urfai, ez az ókori Edessa, aztán később Urhá, meg Urfa lett a neve, ez a kereszténység első szellemi központja, az Edessa király volt Abgár, aki Jézussal levelezett a hagyomány szerint, tehát ősi keresztény helyben különben ilyen hagyományt nem lehetett volna koholni se. Tehát ugye Edesszába a kórház igazgatója, aki a tulajdonosa is volt a kórháznak, mert Törökországban egy erős nemzeti burzsázia az, amelyik a pénzét kórházba fekteti. Ilyen orvos szerekkel kereskedett, gyógyszerrel, stb. Meggazdagodott a török úr, és épített egy kórházat, mert az ő megyében nem volt kórház. És Urfában épített egy óriási kórházat, az állam is beszállt persze bele, de az ő tulajdona volt, és az ő fia Debreceni Orvosi Egyetemen tanul. Ez elég volt arra, hogy az egész társaságot 3 napra vendégül lássa, első osztályú szállodában, szóval nem akarom mondani, hogy teljesen jó ellátás. És hát a sűrű idejéből azért szánt 2 órát ránk. És a kórházba egy kis teremben ott a társaságot fogadta, és az egyik teológiai tanárnak, illetve nem az egy, ebben a baptista lelkésznek a felesége orvosnő. És most jól figyeljenek, megkérdezte a kórház igazgatóját, aki magát így képzett, orvos meg. Megkérdezte, hogy hát az éc elleni küzdelem az, hogy van Törökországban. És először nem tudta, hogy mi az az éc. Aztán akkor valaki ott a tolmács ott mondott valamit. Jaj, az ő most már tudja, hallott róla. Iszlám világban ugye ez nem probléma. Ilyen nincs ilyen betegség. Értik? Mert rendezett a szexuális élet, tehát ő homoszexualitás tilos, persze biztos, hogy ott is van, mert mindenütt, ahol emberek vannak, ott bűn is van, tehát meg szabályszegés, meg törvényszegés, de az iszlám világban ez nem probléma. És akkor engem is meglepett, pedig hát én ismerem az iszlámot, de erre még nem gondolkoztam ezen, hogy ott az éjsz ügyben hogy állnak. Mert rendezett a szexuális élet, tehát ha valakinek olyan nagy, ösztönök dühöngenek, hát megyed 4 feleséget, akkor levezetik az energiát, 4 asszony már levezeti az energiát, meg a takarékbetét könyvét is leüríti. Tehát ez, mert ott nem lehet csak úgy össze-vissza tartani az asszonyokat, meg van, hogy milyen szinten kell eltartani. Na, tehát rendezve vannak a dolgok, tehát az iszlám, mint társadalom azért ma is figyelemre méltó. Az egy, például mindenkinek a jövedelmének a 2,5%-át szegényeknek a eltartására kell fordítania, az elég sok. A református egyház, azt hiszem, az egyház fenntartó járulékot 1%-ba, igen, meg 2% volt a zsinat előtt, de nem tudták megszavaztatni. Azt mondták egy csomó zsinati tag, hogy az túl sok, 2%. Úgyhogy 1% lett. Minden muzulmának kötelessége 2,5%, ez a minimum. Ha tevet tenyésztő, akkor több, mert akkor 7 tevéből egyet kell, az nagyon sok. Ez a forint, tehát készpénzből kell 2,5%-ot. Szegények táplálásra fordítani a kötelező adójellegű. Tehát ez nem alamizsna, adom, nem adom, majd eldöntöm, hanem ez adó. Na most ez nagyon sok. Például Törökországban tényleg nincs nyomor. Szegények vannak ott is, mert szerencsétlen elesett emberek, eltartja valaki, vagy egy rokon, vagy valaki. Hát még én is szoktam kapni ramadánkor marhahúst a törököknél, mert ugye olyan sokat csomagolnak a szegényeknek, hogy nincs annyi szegény, nem tudják kiosztani, és hát akkor magyarok is kapnak, akik hát ismerik őket, tehát a baráti körben. Úgyhogy még nagyon finom marhahúst kaptam. Gyerekek nagyon elégedettek voltak vele. Na, szóval a következő, tehát annyit tudok mondani erről, hogy az iszlám társadalom, mint társadalom fog valószínűleg erőteljesen hatni Európába. Amikor az Európa erkölcsek annyira lesüllyed, hogy már oda fognak menekülni, mert igazában a muzulmánok gondolkodása szerint az ő missziójuk az, hogy ők tartják az ernyőt, ami alá oda menekülhetnek az emberek. Tehát az emberek az iszlám oltalma alá menekülnek abból a helyzetből, amiben vannak. Na most előfordulhat olyan helyzet, és itt van az iszlám missziónak a... Beszéltem, tudják, ilyen dísz... Régen mondták viccesen, hogy díszgóly valaki a ilyen zsidó társaságokban gólyként. Na hát én ilyen díszgóly vagyok a muzulmánoknál. Tehát ha egy koránfolytás bemutatnak, akkor én ott beszélek meg. És akkor ilyen ramadáni ünnepség volt, és engem meghívtak, és ott ilyen dísz, valamelyik sztár kebab mellék ilyen külön szobájában volt ilyen dísz vacsora, és ott ilyen fiatal muszlimok is voltak, és miután tudták, hogy én referens lelkész vagyok, mellém ültek a volt reformátusok. Tehát akik reformátusokból lett muzulmánok, és érdeklődtek nálam. Beszélgettek, tehát kérdezgettek, stb. És az egyik nagyon értelmes volt, és úgy bántott, mondom, ezt az értelmes kölyköt, aki hát, mondjam, ismerte a hitvallásaikat, tehát látszott, hogy képzett református. És mondom neki, hogy már ne haragudj, mert tegeztem, mert fiatal volt, ne haragudj, de mi vitt téged az iszlámra? Jó, hát ez nem azt jelenti, hogy én muzulmán vagyok, de ez nem azt jelenti, hogy hiszek Mohamedbe, meg ebbe az egészbe. Én nem nagyon hiszek semmibe. De azt mondja, én, és figyeljenek jól, én itt az lehetek, aki vagyok. A református egyházban nem lehetek az. A magyar társamban nem lehetek az, ide menekültem. Mert ezek az emberek elfogadnak engem olyannak, amilyen vagyok. Tudják, hogy én nem hiszek Mohamedben, de majd fogok hinni, mire meghalok, már jó, muzulmán leszek. Értik ezt? És azt mondani, hogy az iszlám nem toleráns, nagyon toleráns vallás. Ezt is eltűri. És még érdekelte, azért beszélgetett velem, mert érdekelte a református hit, meg hogy azért ebbe csak van valami talán a református hitünkben, mert sok mindent, meglepődtem, nagyon művelt volt, és templomban, tehát ő nem olyan volt, hogy ateista szülők, ateista gyermeke, azt meg sem volt keresztel, aztán találkozott egy vallásra, aztán rögtön csatlakozott hozzá, gyakorló református volt, nem akarom megmondani, melyik gyülekezetből. Nem mondott semmi rosszat egyébként a református emberekről, tehát nekem nem panaszkodott a lelkészére vagy valami, csak úgy általában a közérzet, tehát a lelki-szellemi közérzete rossz volt, és itt jó. Ez volt. Most ez borzasztó dolog ám. Az iszlám nem a Mohamed szavaival, meg a Koránnal, a Koránnal az arabul lehet, hogy szép, én érzem, hogy elég szép szöveg, meg minden, de az nem elég. Tehát az ami a Koránnak a szuggeszti ereje, az kevés ahhoz, hogy tömegek iszlám hitre térjenek, viszont ha megold dolgokat az iszlám, akkor veszélyessé válik a kereszténység számára. Persze akkor is maradnak keresztények. Nekem a muzulmán ilyen vezető, itteni magyar vezető barátaim, azok szokták mondani, hogy az iszlám hitre téréssel csak nyer az egyház. Most ez igaz, a muzulmán világban kereszténynek templomba kell menni. Értik? Kötelező templomba, nem úgy van, hogy nem jár templomba. Ha már ilyen korok, hogy keresztjén maradt és nem lehet, akkor legalább járjon misére, még szép, hogy... Értik? Tehát a muzulmán megkövetelik az egyházi életet a keresztjéneknél. Tehát olyan nincs, hogy én keresztjén vagyok, tehát akkor nem gyakorolom a vallásot. Semmilyen vallást nem gyakorolom. Tessék! Imádkozzál. Sőt, olyasmi mondanak, ezt én nem olvastam sehol, csak hallottam, hogy a muzulmánnak 5 imádsággal üdvözül, de egy keresztény csak 20 napi 20 valány imádsággal, már annyira rossz a hite, hogy csak nagyon sokat kell imádkozni. Na, szóval, tehát ők komolyan veszik, tehát ők azt mondják, hogy halál komolyan gondolják, hogy a kereszténységnek a jövőjét az iszlám tudja csak biztosítani, mert teljesen tönkrement itt Európában a kereszténységet, szóval látják, és ők majd a hitetlen keresztényeket magukhoz vonzák, a hűségesek úgyis megmaradnak, és akkor legalább megtisztul az egyház, és nem kell. Tehát ők így gondolkodnak. Na. Szóval, mint nagy segítség. Tehát a keresztény egyház adjon hálát az Úristennek, hogy a muzulmánok szépen virágzanak. Tehát ez azt jelenti.
Köszönöm szépen.
optimisták, irillésre méltó optimisták a muzulmánok. Tudják, hogy mikor volt utoljára ilyen optimizmus a kereszténységben? A reformáció korában, a török hódoltság alatt a reformátor atyáim meg voltak győződve, hogy a muzulmán törökök, akik itt vannak, át fognak térni reformátusnak, és növekedni fog az egyház. Nem történt meg ez se, de az se, hogy ők tértek át muzulmánnak, tehát megmaradt a magyarság keresztjénnek, és ez a reformáció korának köszönhető. 150 év alatt nem lettünk törökké. Azaz muzulmánnál.
Na. Még egy utolsó kérdésem volt, hogy a jelenlegi helyzetben, ilyen, tehát elsősorban a politikára gondolok, hogyha egy nyugati világbeli politikus és egy keleti, tehát egy iszlám országból származó politikus leül egymással tárgyalni, azt nagyjából lehet sejteni, hogy a nyugatit mi vezérli. A nemzetiségi, vagy gazdasági, vagy egyéb ilyen érdekei elég ritkán fordul elő, hogy a vallási meggyőződése. Viszont a keleti, tehát az iszlám országból származó, lehet azt mondani, hogy ő egy ilyen nagyobb jelentőségű tárgyalásnál, vagy olyan dolgok megbeszélésénél, amik hosszú távra döntenek országok sorsába, ott alapvetően figyelembe veszi a vallását.
Hát nem lehet, hanem biztos lehet. Rendkívül fontos nekik. Annak idején még a szocializmusban a Tóth Károly volt a püspök, és hát ment ez a prágai békekonferencia, és a Tóth Károly látta, hogy haldoklik az egész, és úgy gondolta, hogy ő tudja fölfrissíteni, hogy ez ilyen világvallásoknak is a meetingje lesz majd. Az utolsó konferencia, azt utána megszűnt a KBK, a keresztény békekonferencia, a Moszkvának volt az egyházi szerve nyugat fele. És hát a muzulmánokat aktivizált, és engem is, hát én sokat mentem ilyen párbeszédre, stb. Muzulmánok egyértelműek voltak mindig. A lényeg az volt, hogy a keresztjének olyan dokumentumot írjak, ők mindenbe belementek, még a Szovjetunió dicsőítésébe is, csak olyan dokumentumokat írjunk alá, ami a kereszténységnek a iszlámmal szembeni hátrálását jelenti. Meghátrálását. Tehát, hogy Jézus proféta volt. Ezt alá kellett volna írni. Én mondtam a Görög Tibornak, az ilyen evangélikus fejes volt, és hát az elvtársi kompánia tagja. Mondtam, hogy itt nem írhatunk alá, mert azért voltam ott, hogy itt teológiai tisztárak legyenek a dolgok. Tehát akkor nem fogják elítélni a szovjet, nem tudom mit, vagy az amerikai nem tudom mit, mert ugye akkor a szovjet politikának a ruszájában volt az egyház. A muzulmánok mindig vallási dolgot követeltek, politikai engedményt tettek. Mi politikai dolgot követeltük és vallási engedményt tettük. Hát ez tipikus dolog volt, tehát én tudok erre mondani. Ma is így van egyébként, hogy a muzulmánok igenis erősen az ő vallások érdekeit képviselik politikai szintéren is. Vagy legalábbis nem tekintenek el attól.
Köszönjük szépen!